Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Trócsányi László, igazságügyi miniszter. Miniszter, jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok, köszönöm a meghívást.
Milyen feladattal vette át az igazságügyi kormányzat irányítását a miniszterelnöktől?
A miniszterelnök, amikor felkért erre a posztra, akkor a munkámat két fő területen határozta meg. Az egyik fő terület volt az, amikor a parlament mondott beszédében hangsúlyozott, hogy Magyarországnak az alkotmányos identitását védelmezzem idehaza és külföldön. Ez nyilvánvalóan azért volt, mert Magyarország egy új alaptörvényt fogadott el, és ezzel kapcsolatosan ugye voltak módosítások is, voltak Velencei Bizottság, stb. Különböző vélemények, hogy ezzel kapcsolatosan a Magyarország kormányának álláspontját közvetítsem. A második fő pedig az igazságszolgáltatás iránti közbizalomért dolgozzak, ami azt jelenti, hogy az igazságszolgáltatás tágértelmet fogalom, magában foglalja a bíróságot, az ügyészséget, ügyvédséget, szakértőket, végrehajtókat, tehát a közbizalom legyen erős az igazságszolgáltatás iránt. De nyilvánvaló volt, hogy vannak egyéb feladatok is, amelyet az igazságügyi minisztériumnak ki kell dolgozni, végre kell hajtania, elő kell készítenie. Ezeket a szabad egyéb feladatok, amelyek talán nem az egyik vagy a másik kategóriába sorolhatók, hanem egy harmadik, ilyen tekinthető például devizahiteleseknek az ügye.
A két fő feladat közül melyik tűnik a könnyebben vihetőnek, az alkotmányos identitás védelme, vagy a közbizalom erősítése?
Két teljesen eltérő munkáról van szó, és azt kell mondanom, hogy mind a kettő rendkívül nehéz. Talán kezdeném az alkotmányos identitás témakörével. Először is az a szó, hogy alkotmányos identitás, ez sokak számára nem is igazából érthető. Mit akar ez identitás? Mindenkinek van személye, szerint egy identitása, nekem is van, magának is van, másnak is van, de mit jelent az, hogy egy alkotmánynak van egy identitása? És ez azért fontos az a dolog, hogy erről beszéljünk, mert egy olyan világban élünk, amelyik globalizálódik, nagyon sok a külső hatás, Magyarország szövetségi rendszereknek a tagja, de beleértve nagyon fontosat az Európai Uniónak is a tagja vagyunk, ahol szerződések határozzák meg a játékszabályokat, és ugyanakkor vannak a nemzeti alkotmányok. És tulajdonképpen a kérdés arról szól, hogy mi végre vannak ezek a nemzeti alkotmányok, mit akarnak kifejezésre juttatni. És ebből a szempontból úgy gondolom, hogy a nemzeti alkotmánynak a jelentősége felértékelődik, hisz ténylegesen az unióhoz való viszonyunk jelenik meg benne. Az unió, tudnék, nem használja a szuverenitás szót, nem használja, hogy tiszteletben tartja a tagállamoknak a szuverenitását, ez nincs, hanem az van, hogy a tagállamoknak a nemzeti identitását tartja tiszteletben. Ez egy nagyon tág fogalom, hogy tiszteletben tartja az unió a tagállamok nemzeti identitását. Mi pedig azt mondjuk, hogy nekünk van egy alkotmányos identitásunk, egy olyan oszlopaink, amelyek még az unió jogát is felül tudják írni. Ezt minden ország kezdi kidolgozni, ezt a teóriát. Ez egy nagyon fontos, ami azt jelenti, hogy sérthetetlen magja az alkotmánynak, amellyel szemben, szabad így mondanom, más hatalmaknak nincs befolyása. Nos, ez a témakör azért fontos, mert Magyarország egy új alaptörvényt fogadott el, amelyben olyan kérdések vannak, hogy kik voltunk, kik vagyunk, és kik akarunk lenni. Tehát ezek a kérdések magában hordozzák azt, hogy az identitásunkat is meg akarjuk benne fogalmazni. Most ennek a kidolgozása, és azt mondani nekünk ez fontos, felvet óhatatlan ideológiai vitákat természetesen, fölveti azt a kérdést, az unión valóban mit szól ehhez, és ennek a megjelenítése, és ennek a vitája folyamatos volt a Velencei Bizottságok előtt, valamint a bizottsággal, valamint az EBSZ és más szervezetekkel kapcsolatosan is. Tehát amikor az alkotmányos identitásról van szó, akkor egy olyan kérdéseket akarunk, ami hozzánk kapcsolódik, a Magyarországhoz. Nem kapcsolódik Spanyolországhoz, Olaszországhoz, Franciaországhoz, mert nekik lehet más az alkotmányos identitásuk. Franciaországban a laicitás például az szinte államvallás. Az nincs meg Németországban, se Görögországban, ahol az ortodox egyháznak államegyház szerepe van szinte. Tehát minden egyes országnak tudnia kell, hogy melyek az ő saját cölöpei, amelyekhez ő ragaszkodik. És azt gondolom, ez az alkotmányos identitásnak a védelmezése inkább egy vita, egy részben ideológiai vita természetesen, de ezt a vitát meg kell vívni Magyarországon is, meg nemzetközi szinten. Magyarországon sokkal inkább nem, ez egy dialógusnak kell lenni, egy beszélgetésnek kell lenni. közösen kell kimunkálnunk. El kell érni, hogy az alaptörvény iránti közbizalom ugyanúgy legyen meg, illeszkedjék be a társadalomba. És én tudom, hogy vannak az alaptörvénynek barátai, és vannak, akik az alaptörvénnyel szemben kritikát fogalmaznak meg, és úgy érzik, hogy az nem az ő alaptörvényük. Ezért szükséges a dialógus, hogy ezeket a vitáspontokat tisztázzuk, mert azt gondolom, az alaptörvény mindenkié. És ez a szintén egy rendkívül fontos feladat hazai szintéren. Nemzetközi szintéren is szükséges ez, hogy elmondjuk, hogy mit, miért tettünk az alaptörvénybe be. Az alaptörvénynek van egy közösségformáló szerepe. Az a közösségformáló szerepe, hogy az egyén létezése a közösségben van, ergo szükségesek azok a mondatoknak az elemzése, hogy mit jelent az például, hogy a tulajdon gyakorlása a társadalmi felelősséggel jár. Ez olyan, a német alaptörvényben az van benne, hogy a tulajdon a közjót is kell, hogy szolgálja. De sorolhatom ezeket a kérdéseket, azt gondolom, ez egy komoly munkája lesz a magyar igazságügyi miniszternek. A második munka, amikor azt mondjuk, hogy az igazságszolgálat és közbizalom, ez azt jelenti, hogy a közbizalom az mindig emelhet. Tehát a közbizalomnak vannak szintjei. A közbizalom lehet alacsony, a közbizalom lehet média, közepes, és lehet egy erős közbizalom. Ugyanakkor az igazságszolgáltatásnak a szereplői eltérőek. Lehet, hogy az embernek nagyon jó a közjegyzők iránti közbizalma. Lehet, hogy az ügyvédség iránt jó a közbizalom. Lehet, hogy a bíróság iránt is erős, de nem annyira már, mint esetleg a közjegyzők irányába. Lehet, hogy a végrehajtókkal szemben sokkal kevesebb a közbizalom. Vagy éppenség az igazság szakértőkkel szemben. Tehát ez egy komplex csomagot ír, ez egy nagyon nagy munka szintén, mert itt egy szabad így mondani, hogy átvilágításokat kell felhajtatnunk, hogy az átvilágítás, a rendszer hogy működik. Rendszerszerűen kell néznünk a kérdéseket, és utána kell nekünk az egyes feladatoknál azt, hogy hol lehet javítani. Természetesen nagyon fontos a partnerség, ezekkel a szervezetekkel való együttműködés. Együtt keressük azt, hogy hogyan lehet jobb ez a rendszer. Tehát én azt gondolom, ez a feladat is egy rendkívül nagy munkát okoz, nagy munkát ad az igazságügyi minisztérium csapatának, viszont egy óriási felelősség is.
Hogy tegyek egy kérdést még az első nagy témakörhöz, az kell, hogy a ország népe valamilyen módon kifejezze, hogy az alkotmányt, az új alaptörvényt elismeri, vagy ez elegendő, ha a politikai, a mindenkor aktuális politikai többség ezt kifejezi, mert ha az fordul, akkor kezdhetjük előről megint egy.
Én azt gondolom, nagyon fontos az, hogy az ország lakossága is egy alaptörvényt magáinak vallja. Ez, ha szabad így, ugyanakkor azt is látni kell, hogy egy alaptörvénynek a társadalmi beágyazottsága az idő kell. És minden alaptörvény annyit ér, amennyi a gyakorlatban megvalósul benne. Mert átértem ugye fiatal koromban az 1949 évi 20-as törvényt, a szocialista, kommunista időszaknak az alaptörvényét. Gyönyörű mondatok voltak benne. Ugyanakkor a gyakorlatban abból az égvilágon semmi nem valósult meg. Se gyülekezési jogunk nem volt, se egyesülési jogunk nem volt, semmi volt, a vallásszabadság az gyakorlatilag csak papíron létezett, mert az állam és egyházügyi hivatal azért nagyon erős kontrollat tartott ezeket a szervezeteket. Tehát én éltem egy olyan világban, amikor a papíron nagyon szép volt az alkotmány, de gyakorlatilag nem valósulhatott meg semmi. Tehát én azért tartom fontosnak, hogy az alkotmány iránt legyen egy közbizalom szintén, mert az alkotmány ad választ a kérdéseinkre. És azért legyünk büszkék arra, hogy nekünk van egy alkotmányunk. Miért? Ebben megjelenik a történelmünk. És azt gondolom, hogy ha megnézzük a Magyarország alkotmányát, 1949-től 1989-ig egy olyan alkotmányunk volt, amelyik nem kívánt választ adni, kik vagyunk, hanem azt mondta, hogy kik nem vagyunk, a múlttól teljesen elhatárolódott, és fölépített egy szovjet rendszerre egy ilyen kommunista embertípust, egy kommunista eszményt. És ez volt 1989-ig az alkotmány. Bárki elővette azt, nagyon szép mondatok voltak benne az alapjogokról, de a célkitűzés egy hamis ideológiára épült. 1989-től 2011-ig volt egy olyan alaptörvényünk, vagy olyan alkotmányunk volt, amely teljesen értéksemleges volt, bármelyik ország magának mondhatta, hogy az én alkotmányom, mert hiányoztak belőle az, hogy kik voltunk, kik vagyunk, hanem egy olyan dokumentum volt, amelyik egy steril, tehát belépek egy laboratóriumban, és a sterilitást érzem benne, mert annak olyannak kell lenni. De egy alkotmánynak azonban több dologról kell szólni. És 1989-90-ben, amikor ideglenesen hozták meg, akkor félretették azokat a kérdéseket, amik az volt, hogy kik voltunk. És azt gondolom, hogy egy alkotmánynak igenis kell szólni arról, hisz az alkotmánynak van egy szövetségkötés a múlt, a jelen és a jövő között. És ezt a mai alaptörvény tartalmazza. Tehát aki megnézi a nemzeti hitvallásban foglaltakat, azt, hogy Magyarországon mire büszke, mi volt az ő történelme, az igen is van egy jelentőség a történeti alkotmánynak. Mert van egy alkotmányos magunk, amihez úgy gondolom, hogy ha akarom, akkor se tudom elszakítani tőlem, mert ez bennünk van. Tehát ez csatlakozik hozzánk, ezt nem tudjuk kitörölni. Meg tudok változtatni, egy férfiből nőt lehet ma már csinálni, egy nőből férfit lehet csinálni, de egyet nem lehet megváltoztatni, azok az alkotmányos hagyományaink. És ezt az alkotmányos hagyományt meg kell jelenteni, mert ennek egy értéke van, és a jelenhez is kötődik. Tehát ilyen szempontból úgy gondolom, hogy igenis fontos, hogy a társadalom ismerje ezt az alkotmányt, és gondolkodjon el rajta. Ezt kényszerből nem lehet elfogadtatni. De azt is hozzá kell tennem, hogy Franciaországban 1958-ban, mikor elfogadták az alkotmányt, tankok álltak az utcán, és a De Gaulle-i alkotmány így született meg. Az akkori szocialista vezetők azt mondták, hogy ez egy elfogadhatatlan alkotmány, és abban a percben ezt ők, ahogy hatalomra kerülnek, akkor át fogják írni. Mert ez egy diktatórikus, félprezidenciális rendszer. Mitterrand megnyerte a választást 81-ben, tökéletesen együtt tudott működni a francia 5. köztársaság alkotmányával. Utána Hollande, aki most ugye van, föl sem merül, hogy Franciaország megyben sok gond van ma, hogy a napi életben, hogy az alkotmánya bármifajta baj lenne. Tehát de ugyanakkor 58-tól nagyon sok időt telt el, míg az emberek ezt a rendszert el tudták fogadni. Én azt gondolom, a magyar alaptörvény 2011-ben született, viharban született, nagyon sok nemzetközi vihar kövezte, de én nagyon bízom abban, hogy dialógus révén, párbeszédek révén igenis tudunk majd egy közmegegyezést adni az alaptörvényről, mert ez egy közös érdekünk.
És mit gondol, most már kész van az alaptörvény, mert az elmúlt időszakban nagyon is napinak tűnő érdekek alapján igen gyakran jelentősen módosították.
Én azt gondolom, hogy az alaptörvénynek nyugvásra van szüksége. Tehát egy olyan dokumentum, amit állandóan változtatunk, az nem tud megnyugodni, az nem tudjuk megemészteni. Tehát én az igazság az 5 módosítás, ami volt, ebben voltak technikaiak is természetesen, a 4. alaptörvény módosításnak volt jelentősége nemzetközi szintéren is, ugye, hogy az miért volt szüksége, akarnak az elmagyarázása, stb. Velencei bizottság. Tehát én azt gondolom, hogy a vitákon túl vagyunk. Az igazságügyi minisztérium és a miniszter előre kíván tekinteni. Tehát nem abban kívánok foglalkozni, 2010-14 között. Mi volt? Mi történt? Hogy történt? Erről biztos, hogy kell majd egyszer beszélni, és lesznek alkotmányjogászok, történészek, akik erről fognak foglalkozni, de azt gondolom, hogy nekünk előre kell tekinteni. És az előretekintésben a dialógus, az azt gondolom, hogy fontos. Dilemmák vannak körülöttünk, ezek a dilemmákról közösen kell beszélni, de célunk az, hogy Magyarországon joguralom legyen, jogállam legyen, ahol tulajdonképpen mindenki azt mondja, igen, az alaptörvény származtatom ezt a joguralmat, és megtalálom az alaptörvényben azokat a cikkelyeket, amelyekben le tudom vezetni azt, hogy igenis jogállam van, és jogállamot fönn akarom tartani. Tehát ne menjünk vissza egy múltba, hogy 1949 évi 20-as 89, ne próbáljuk azt mondani, igen, de az jobb volt. Van egy alkotmányunk. Az alkotmány teljesen legitim alapon született, ezt senki nem tudja kétségbe vonni. A társadalmi legitimáció kérdése az egy másik dolog, mint nyilván a jogi legitimáció, a társadalmi legitimáció idő kell, és ezért a párbeszédre van szükség a különböző részvevők között.
Az alkotmányos identitás erősítésénél fölmerül az a kérdés, hogy például a költségvetési tárgyú alkotmánybíráskodás az mikor állhat helyre, mert ameddig nem áll helyre, addig aki teheti, nyilván máshol keres jogorvosnak.
Vitathatatlan, hogy ez egy ugye nagyon nehéz ügy. A költségvetési hiány Magyarországon, amikor ezt a szabályt bevezették, azért körülbelül 8%-os költségvetési hiány volt, amikor a kormányzat, illetve az országgyűlés ezt alkotmánybírósági hatáskör korlátozást ugye bevezette, hogy ez csak néhány ügyben lehet gyakorlatilag az alkotmánybírósághoz fordulni, emberi méltóság védelme, és még van kb. 3 ilyen ok, ami miatt az alkotmánybírósághoz lehet fordulni. Azt kell mondanom, hogy itt két dolgot kell a mérleg serpenyőjébe tenni. Az egyik az az, hogy a közpénzek iránti szabályozás, a közpénzügyi szabályozás minden a nemzeti alkotmányban megerősödött. Mert ugye válság volt Európában, ergo minden ország úgy érezte, hogy ezt a közpénzügyeket jobban kell szabályoznia. Ez volt az aranyszabály betétele a különböző alkotmányokban, Franciaországban, Németországban, stb. Stb. Tehát nagyon keményen próbálták a közpénzeket ugye kontroll alatt tartani. Az Unió, amikor ugye Cipruson például komoly bankpáni bankválság keletkezett, akkor olyan szabályokat írt elő, amik a 100.000 euró fölötti bankbetéteknek a megadóztatása, stb. Tehát az se volt valószínűleg, ha szabad így mondanom, alkotmányos kontroll alá véve, vagy az Unió, amit tesz, az jó vagy nem jó, alkotmányos vagy nem alkotmányos tulajdonjog szempontjából, de úgy érezte az Unió, hogy ezt neki meg kell tenni. Tehát Magyarország is a kormányzat úgy érezte, hogy helyre kell állítani azt a költségvetési egyensúlyt, amire igenis szükség van, meg különben ugye föl fogják függeszteni akár az uniós pénzeknek a vitelét. Másrésztről pedig való igaz, hogy jobb Magyarországon a vitáinkat lerendezni, mint külföldön. Tehát ténylegesen ugye jelenleg Strasbourgban folynak azok a perek, amelyek ugye a tulajdonjog védelmére vannak alapítva, hisz gyakorlatilag a Magyar Alkotmánybíróság bizonyos szempontból korlátozva van, ezért a kérelmezők úgy gondolják, hogy nemzetközi szintére kívánják vinni az ügyeiket, panaszaikat. Magam részéről személy szerint én biztos, hogy nem tartom jónak, és keresem is azt a megoldást, amit valamilyen formában, ha szabad így mondanom, összhangba tudom hozni. Ennek sokfajta útja lehet, nyilvánvalóan most ki kell dolgozni ennek azt a megoldását, hogy az alaptörvényt is tiszteletbe tartsam, mert azt tiszteletbe kell tartani, de ugyanakkor valami jelzőberendezések kialakítását idézélve téve, mégis valahogy az Alkotmánybíróságnak is valami lehetőséget adni. Tehát eznek a kimunkása nem könnyű, és egy intellektuális feladat, hogy megtaláljuk ennek közötti harmóniát. De azt gondolom, hogy egy fontos dolog, és ebben is gondolkodni kell, mert legalább annyira nagy érdeken fűződik ahhoz, hogy a közpénzügyek erősek legyenek, jól legyenek szabályozva. Voltak olyan intézkedések, amik ugye a különböző adók, válságadók, amiket bevezettünk, amiket muszáj volt megcsinálni, mert különben gyakorlatilag, ugye szabad így mondanom, nem tudtuk volna 3%-os deficitet hiány tartani. Tehát ugyanak az összhangban, az összhang irányába fogunk menni, remélem, hogy ebben a kormányzati ciklusban eredményt fogunk etéren elérni.
Az igazságügyi tárca átalakítása után mi az, ami a tárca irányításom alatt maradt, mert a közigazgatás az szemmel láthatóan kijött.
Én nagyon büszkén tudom mondani, hogy egy jogászminisztériumnak a vezetője vagyok. Először is én büszke vagyok arra, hogy jogász vagyok, szeretem a munkámat, és úgy gondolom, hogy jogásznak lenni az egy élethivatás. Tehát aki ezt választotta is, a joggal akar foglalkozni, az akár ügyvédként végzi, akár ügyészként, akár bíróként, az úgy gondolkodik, hogy ő neki ügyei vannak. Tehát konkrét ügyei. Természetesen jognak van elméleti része, amikor jogfilozófiáról is tudunk beszélni. Mindazonáltal a jog az egy olyan dolog, amelyik az életviszonyokat szabályozza, és egyfajta útmutatóként is szolgál, és emellett gyakorlatilag nem csak kereteket, hanem problémákat tud megoldani. Na most a minisztérium azzal, hogy jogászminisztérium profiltisztelet. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos üzenete a kormány, hogy a kormány a joguralma mellett áll. Tehát a jognak a szerepét akarja hangsúlyozni azzal a miniszterelnök, hogy egy önálló igazságügyi minisztériumnak a visszaállításáról döntött. Nem kívánom vitatni azt, hogy voltak praktikus okai a közigazgatás és igazságügy, de én azt gondolom, a két dolog eltér egymástól. A közigazgatás szervezése, a járásoknak a kialakítása, ezek nagyon fontos dolgok, hisz a közigazgatással való elégedettség vagy jól szervezettsége az egy társadalmi érdek. Mindazonáltal az igazságügynek teljesen más területei vannak. Tehát én azt gondolom, hogy az önálló igazságügyi minisztérium egy üzenet, de nagyon hangsúlyos üzenet, és akinek van füle, az hallja azt az üzenetet, hogy a kormány, a miniszterelnök épít az igazságügyi minisztérium az igazságügyi miniszter véleményére.
Miniszter úr, a devizahiteles ügyekkel most mi a tárca feladata, amikor bankok sorra fordulnak az Alkotmánybírósághoz?
Az a helyzet, hogy június 6-án alakult meg a kormány. Én nekem ez első munkanapomon, hétfői napon már ezzel a kérdéskörrel kezdtem dolgozni, egy task force-ot hoztam létre jó magyar szóval, amelyik az volt a feladata, hogy valami megoldást kell találnunk. Ez nem mehet, mert gyakorlatilag a perek tömege ott van előttünk, már a kúriának van két jogegységi határozata, ott van emet az alkotmánybíróságnak a döntése, ott van a luxemburgi bíróság döntése, tehát lépni kell. Ki tud lépni? Nyilvánvalóan egy jogalkotó. A jogalkotót ebben az esetben, mert jogszabályt kell hozni, eljárási szabályokat, hát az igazságügyi miniszter érezte azt a felelősséget, és kapta azt a mandátumot, hogy dolgozzon ki egy jogszabályt. Most két jogszabályon vagyunk túl. A két jogszabályban az is hozzá kell tenni számomra, nagyon nagy öröm, hogy gyakorlatilag a parlament igen látványos többséggel fogadta el mind a két jogszabályt. Ugye egy-egy ellenszavazat van, és néhány tartózkodás, a többi, tehát az ellenzéki pártok is, több-két ellenzéki párt meg tudta szavazni ezt a törvényt.
Természetesen őszinte támogatásnak gondolja, vagy azért tudja, hogy önkormányzati választás van, és
én
ilyenkor...
azt gondolom, hogy amennyiben az ember ezt nem az önkormányzati választásra gondol, hanem arra, hogy az embereknek az ügyét meg kell oldani, akkor nem tett más, mint azt, hogy őszintén támogassa. Hogyha politikai célból gondolkodik, stratégia jó vagy nem, jó, az egy másik ügy, de én azzal nem tudok foglalkozni, mert igazából a pártoknak azért az embereknek, ha szabad így mondani, az ügyeivel kell foglalkoznia. Ez a megoldás, amit mi javasoltunk, ez egy jó megoldás. Azt is hozzá kell tenni, hogy alkotmányos megoldásnak tartom, amit mi kidolgoztunk. Nekünk meg kellett oldani, hogy ezt a cunamit, percunamit, ami a bíróságok fele árad, a devizahitelesek rész, és folyamatosan fog áradni, ügyvédek szakosodtak már erre, és folyamatosan ugye jöttek be a perek, ezt valamilyen módon az államnak kezelnie kell. Négy ügyben van gyakorlatilag az alkotmánybíróság, vagy öt ügyben a mai nappal, hogy a alkotmánybírósági beadvány. Ismerem az alkotmánybírósági beadványokat, átolvastam. Úgy éreztem, hogy ha az alkotmánybíróság előtt van egy eljárás, akkor az igazságügyi miniszternek felelőssége az, hogy ezekre a beadványokra válaszoljon, és mondja el, hogy mi egyes beadványokban foglalt kritikák miért nem helytállóak. Én nyugodt vagyok, azt is hozzá kell tenni, szakmai alapon vagyok nyugodt, mert úgy érzem, hogy amit csináltunk, az alkotmányos. Nem csak azért mondom, mert volt alkotmánybíró voltam, és tudok azzal a fejjel gondolkodni az alkotmánybíróságnak, ugye mi a logikája, meg alkotmányjogot tanítok az egyetemen, hanem úgy gondolom, hogy ez kiállja a tisztességes eljáráshoz való jog szempontjából is a próbáját az alkotmányosságnak, a bírói függetlenség szempontjából is helytálló, nincs visszaható jogalkotás benne, tehát én azt gondolom, hogy minden helyén van. Vitathatatlan, hogy egy egyedülálló megoldást találtunk ki. Tehát egy olyan egyedülálló, ami nincs más országokban, és nekünk ez, ha szabad így mondani, precedenset fogunk szolgálni. Mindazonáltal ugye más országban is előjöhet természetesen, ezért nem véletlen az, hogy mindenki árgus szemekkel figyeli, hogy amit az igazságügyi miniszter előterjesztett és a parlament elfogadott, vajon mit fog mondani az alkotmányság. Én is várom az alkotmányság döntését nagy türelemmel, és hát nyilvánvalóan azt gondolom, hogy a jogállamban természetes az alkotmánybíróságnak a kontrollja, ez ugye jogában is áll a bírónak, hogy fölfüggeszte az eljárást, ez az égvilágon semmi baj nincs, a bíróság alkotmánybíróságnak van egy határidő, hogy mennyi időn belül kell döntés hozni, az 90 nap, hát azzal most mindig egy újabb új ügy érkezik, ez nyilván eltolhatja valamennyire majd az elszámolásnak az idejét, de reméljük, hogy ez csak vididével tudja eltolni, és a határidők, amiket kitűztünk, azok tarthatók lesznek.
Ha vége van az alkotmánybírósági eljárásoknak, a dolgok eldőlnek, akkor milyen jogalkotás hiányzik még, hogy a devizahiteles történetnek vége lesz?
Igen, hát én ezt alapvető fontosságnak tartom, hogy minél hamarabb befejezzük ezt az egész történetet. Megmondom miért. Egy normális országban egy jó működő bankrendszer van, és bizalom van a bankok irányában. Magyarországon kialakult egy bizalmatlanság a bankok irányába, ez akár tetszik, akár nem, sajnos ez így van, ez látható a pereknél is igazából, látható az, hogy a 2006-tól kezdődő egy folyamatnak vagyunk a részesei, és úgy gondolom, hogy ki kell alakítani azt a német modellt, vagy osztrák modellt, ahol a fogyasztóknak a védelme elég magas színvonalú. Ezért van az, hogy most egy harmadik jogalkotási fázisba kezdtünk bele, az úgynevezett fair bankoknak a kialakítása rendszerébe, ami azt jelenti, hogy meg fogjuk határozni azt, hogy az egyes hiteleknél, fogyasztási hiteleknél, tehát a fogyasztók át a lakossági hiteleknél, mik a feltételek annak, hogy valaki, tehát egy bank emelje a kamatot, költséget, és ennek mik a feltételei, mik a szabályai, egyértelmesíteni fogjuk. Természetesen lesz egy általános szerződési feltétel blankett, amit ki lehet dolgozni, a Magyar Nemzeti Bank ráteheti a pöcsétet, de ugyanakkor a jogszabály elő fogja írni a feltételeit, tehát a hosszú távú hitelfelvételnél, hogyan történhet és milyen formában, milyen feltételekkel a módosítás a egyoldalúan a szerződéseknek. Ezeket most a tárca dolgozza ki, én ezt október 30-ára, október közepére a kormány elé fogom terjeszteni, november 4-én bekívánom nyújtani a parlamentbe, ami azt jelenti, hogy január 1-én hatályba fog tudni lépni, és ez a kérdéskör ezzel lezárult.
A Fairbank szabályai kivétel nélkül a jövőre mutató szabályok.
A jövőre aztán? Mutatva a szabályok, de természetesen ezeket a szabályokat, amiket lefektetünk, ugye itt azért föl kell hívni a bankokat arra, hogy azt kívánjuk, hogy módosítsák majd ennek megfelelően a szerződéseket, hisz most egy folyamatban vagyunk, ami azt jelenti, hogy az én hipotézisem szerint és az én várakozásaim szerint, hogy a bíróságok megállapítják azt, hogy az egyoldalú eljárások nem voltak tisztességesek. Ergo gyakorlatilag ezeket a bankoknak módosítaniuk kell, és az új szabályok szerint kell már módosítani. És akkor beléphetünk abba, hogy január 1-től ezt a kérdést legalábbis lezárhatjuk. Én nagyon bízom abban, hogy a bankokkal, a bankszövetséggel kollégáim tartják a kapcsolatot, ugye bizalmi alapon fogunk tudni együttműködni, mert nekünk az az érdekünk, hogy a hitelezés folyjon, az embereknek is az az érdekük, és hogyha a bankoknak is az, hogy tiszta szabályok alapján tudjunk dolgozni, és ezt az egész ügyet tegyük a múlté.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Trócsányi László igazságügyi miniszter, az Aréna vendége.